Folytatjuk a beszélgetést Paló Cévával, a Kopin tárki vezérigazgatójával. Néhány perccel ezelőtt ott hagytuk abba, hogy hogyan alakulnak a kamatok, pontosabban az alapkamat, és az alapkamat hogyan befolyásolja mind a lakosság, mind a vállalkozóknak a feltételeit. Én megnéztem, hogy a lakáshitelek kamat 5 évre fixált időre, most 7,8%, azt hiszem körülbelül a megállapodás ennyi szó, de a beruházási hitelek azért ennél magasabbak. Tehát 12-14%. Minden vállalat ennyit fizet, vagy van ugye a Széchenyi kártya, meg egyéb konstrukciók, ahol jóval olcsóbb a kamat?
Igen, számos olyan konstrukció van, aminél lehet jóval alacsonyabb kamatot elérni, mindazonáltal, noha a jegybank azt állítja, hogy a magas kamatok nem a magas kamatok akadályozzák a vállalati beruházásokat, erre egy külön tanulmányt is szentelt. Ugye ez a vita tárgya a Gazdaságfejlesztési Minisztérium és a jegybank között. Azért és a mi konjunktúra jelentésünk, illetve a konjunktúra tesztünk, mert van a Kopinnak egy feldolgozóipari konjunktúra tesztje, szintén negyedéves, ott sem az első helyen ezt a tételt, tehát a drága finanszírozást jelölték meg a vállalatok, mint a termelést akadályozó, vagy a fejlődést akadályozó tényezőt, hanem a munkaerőhiány. Tehát a munkaerőhiány, mint probléma, túl nő ezen a helyzeten, de valóban az biztos, hogyha olcsóbbak lennének a kamatok, akkor a vállalatok sokkal szélesebb köre tudna hozzájutni olyan viszonylag olcsó, vagy elviselhető szintű kamatokhoz, amelyek, ha a külpiac is eléggé, tehát a keresleti tényezők kül- és belföldön kellőképpen kedvezők, akkor beruházásra sarkalhatnák őket. Jelenleg azonban a külpiac sem valami nagyon rózsás, és a kilátások sem azok. Ugye a belpiac pedig, hát ugye tudjuk, tavaly 0,9%-kal zsugorodott a magyar gazdaság, a fogyasztás az még nagyobb mértékben, tehát aki fogyasztói piacra termelt, az még nagyobb problémákkal nézett szembe. Tehát, hogyha ha van keresleti kilátás, van munkaerő, akkor bizony jobb kamatok mellett bátrabban mernek belevágni a beruházásba. Egyébként, ami ezt illeti a lakáspiac kamatokon, ez már látszik. Tehát ott azért szépen lementek. Én úgy emlékszem, hogy volt egy megállapodás a Bankszövetség és a kormány között október 9-én tavaly, hogy előbb 8,5, majd 2024. január 1-től 7,3%-ra maximálták a lakáshitelek kamatát, és a bankszektor ezt a feltételt betartja. A vállalat itt azt nem annyira, ami egy másról szólt, de ezt betartja, és van is a konjunktúra jelentésünkben egy ábra, a Kopin tárki honlapján meg lehet egyébként nézni a jelentést, hogyha bárkit érdekelne. Elég jó látszik az összefüggés a lakáshitelek kamata, és az irántuk való kereslet, tehát hogy mennyi hitelt vettek föl. Tavaly, amikor óriási volt a kamat, akkor teljesen bedőlt a lakáshitel felvételésbe, tehát az egész lakásépítési piac.
Jó, a hitelek után egy kicsit menjünk tovább, nézzük meg a jövedelmeket és a fogyasztást. Ugye már részben utaltál rá, hogy az átlagkeresetek hogy alakultak. Tavaly egyébként ugye a 17% fölötti infláció mellett a nominális átlagkereset csak 14%-kal nőtt. Idén egy kicsit más lesz a helyzet. Idén
fordítva lesz. Idén fordítva lesz. Csak a mérték különböző, de az azért már teljesen biztos, hogy 10% felett lesz a nominális kereslet. A nominális kereslet biztos, hogy 10%. Valószínű, hogy a reál, vagy elkép, nem, a reál kereset az inkább 10% alatt valamivel, 8-9 körül lehet, de a nominális kereset, attól függ, hogy azt mondjuk, hogy 4-5% az infláció, akkor ennyit kell levonni, elosztani belőle, tehát leosztani vele, de ugye ez a 13,5% első havi nominális béremelkedés, abban a szempontból nem volt meglepő, hogy ugye a minimálbérek, mind a kétféle minimálbér, a képzetleneknek járó standard minimálbér és a képzett dolgozóknak járó úgynevezett garantált bérminimum 10, illetve 15%-kal, pontosabban, ha sorrendben így mondom, 15, illetve 10%-kal nőtt, tehát 15%-kal nőtt a képzetlenek és 10%-a szakképzetteké, ez már önmagában alulról a 10%-nál megtámasztotta a béremelkedést, hogy ennél sokkal kisebb nem lehet. Ugye itt 1 millió emberről van szó, durván. 720 ezer, aki szakképzett, most ez alatt nem csak atomfizikust lehet érteni, hanem aki targonca vezetőt, akinek van egy targonca vezetői bizonyítványa. Tehát bármiféle képzettséggel, és 720 körül van az, akinek semmiféle végzettsége nincs. Ez durván 1 millió, a 4,6 millióból, úgyhogy azért nem egy akármilyen kis szegmensről van szó, és ugye, hogyha felemelkedik a minimálbér, ugye 10-15%-kal, akkor aki eddig közte volt, az is emelkedik meg, hogy ne legyen bértorlódást, hogy az, aki eddig nem volt, nem járult, tehát azért kapott kevesebbet, mert nem volt annyira kiváló dolgozó, mint a másik, ne csúszanak ők össze, tehát a kiváló dolgozót meg tovább kell bérrel kompenzálni, tehát ez fölfelé nyomja a bérszintet.
Igen, valószínűleg ezzel is függ össze, hogy a kopintárki januárban a magánfogyasztást még csak 2,7-8%-ra prognosztizálta, most már 3,2. Tehát úgy gondoljátok, igen, hogy nő a fogyasztás. Nem, igen, tudom, a kiskerforgalomban is ez nem érződik, még ott nem. Még nem.
Még nem.
Tehát ugye az érezhető, vagy az várható, hogy azért a magánfogyasztás ebben az évben több mint 3%-kal fog nőni.
Hát mi ezt mondjuk,
ami a tavalyi 1%, szóval azért ez egy megugrás, vagy jelentős változás.
1%-os csökkenés.
Volt tavaly.
Igen, ahhoz képest pedig 3. Igen, ez egy nagyon jelentős ugrás, de azért a tavalyi évben is azért már negyedévről negyedévre ez a szám egy picikét javult, úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez majd talán folytatódhat. Ugye azt nem lehet tudni pontosan, hogy milyen lesz a megtakarítási hajlandóság. Ugye már a múlt év második felében, amikor már a statisztikusok látták, csak még a dolgozó nem látta, hogy reál bér emelkedés történt, mert akkorra már úgy lement az infláció, de az infláció ment le, nem az árak, tehát még mindig emelkedtek az árak, de már nem olyan nagyon, tehát ez statisztikailag kimutatva reálbér emelkedést jelent. Valójában azt látták az emberek, hogy mondjuk szeptembertől, amikor már alacsony volt az infláció, a bérem ugyanannyi, mint augusztusban volt, de az árak még mindig 8%-kal, most nem, vagy 9%-kal magasabbak, mint eddig. Tehát ez nagyon-nagyon lassan oldódik, de azt mondjuk, hogy előbb-utóbb ez a nagyon súlyos megtakarítási attitűd, ami kialakult az emberekben, és ami minden sok után, alatt és után kialakult.
Hát ez az óvatosság.
Ez az óvatosság, igen.
Igen, és ez azért is van, nem tudom, nem láttam, hogy a Magyar Nemzeti Bank most, mert szoktam érni, hogy a lakosság milyen inflációt gondol, de ugye a tavalyi után lehet, hogy ugye nem a lakosság nem azt látja, vagy gondolja, hogy most 3,5% körül van az infláció. Nyilván, hogyha megkérdezik, akkor lehet, hogy két számjegyűt mond most is. Mert a lakosság mindig nagyon-nagyon felülbecsli, ugye?
Hát igen, ilyen az ember.
És ezért óvatos.
Szemet, és ez nem... Tehát ez egy abszolút emberi, tehát én magam is, vagy mindannyian így vagyunk, észrevesszük, hogyha valaminek kiugró az ára, atya úristen, az ember miközben hajlamos megjegyezni, volt, miközben igen. Tavaly még csak annyi volt, de sokkal kevésbé szúr szemet, hogyha valaminek az ára nem emelkedik, az aztán végképp, de ha még csökken, hát akkor talán igen, azt talán észrevételezi az ember, az se teljesen biztos, de így működünk, igen, ez világon mindenhol így van, ez kivel mutatva, hogy mindig a inflációs perce mindig magasabb, mint a tényleges.
Ugye lassan végigmentünk a GDP felhasználási oldalán, de a beruházásokat csak érintettük egy kicsit, úgyhogy még azért folytassuk ezzel. Tavaly nagyon visszaestek Magyarországon a beruházások. Idén lassan nőni fognak. Mennyire lassan, vagy mennyire gyorsan?
Hát ugye a mi előrejelzésünk szerint olyan 2,7% körül, hát ez egy nagyon pici növekedés, különösen egy olyan nagy visszaesés után, ami tavaly következett be, 3-4%, tehát ez még azt jelenti, hogy még csak helyre sem áll az, ami tavaly volt. Ugye itt a
piac, vagy pedig valami más határozza? Meg ugye korábban tudtuk, hogy a COVID idején a termelési láncok, meg egyéb problémák voltak, Most lehet, hogy a piaci korlát az, ami a vállalkozásokat arra ösztönzi, hogy nagyon óvatosan ruházzanak be?
Így van.
Nem látják igazán a nagy fejlődést a jövőben?
Igen. Hát amit már az előbb elkezdtem mondani, hogy amikor még a bankhitelekről beszéltünk, hogy ugye a külpiaci várakozások nem túl jók, a megrend, mondjuk, hogy az iparról beszélünk, mert azért a versenyszférának, a beruházásainak a nagy részét a feldolgozóipar végzi. Nem látunk olyan húzóerőt, ami a megrendeléseket a későbbiekben majd feljebb húzza, hogy a német gazdaság a fő felvevő piac, az még mindig 30%-kal ott továbbra is, ott egy százalék körüli növekedést várnak, tehát nagyon súlyos gondok vannak. Tehát most egy elég bánszolgó világgazdaság is van, és ez a belföldi ha azt mondjuk, hogy 2,5%-os növekedés lesz, hát attól sem
már
fog.
Mármint idén összességében
az egész gazdaságban, hát idén attól sem fog valamelyik vállalat nyakát szegve rohanni, beruházást végrehajtani. Nagyon-nagyon szelektíven, nem beszélve, hogy az állami beruházások most történt a múlt héten, hogy lehúztak 675 milliárdnyi forintnyi állami beruházást.
Ami azt jelenti, ugye, hogy a vállalkozások, ahol ott dolgoznának, ugye nem tudnak ott dolgozni, tehát magyarul nincs nekik belföldi munkájuk.
Ezt egy kicsit kompenzálja, de azért jóval kisebb mértékű a lakásépítési piac, de azért ott...
Mennyi lakás épült egyébként tavaly? Nem láttam őszintén megnézve, de olyan 16 ezer körül? Összességében?
Hát szerintem még kevesebb is. Most kevesebb? Az igazság, ebben nem vagyok napra készen, de majd...
Mert korábban, amikor jól ment a lakásépítés, akkor 20 ezer fölött volt.
Ó, hát voltak idő...
Ne a korai évtizede ezelőtti 40 ezerről beszéljünk, de azért egészségesnek akkor nevezhető a dolog, hogyha legalább 20-25 ezer lakás épül.
Igen, nagyjából ezt szokták mondani.
De azt hiszem, hogy az utóbbi években erre nem nagyon volt példa.
Nem.
Ne keresd, menjünk tovább. Igen. Kevés lakás épül, azt hiszem ez a dolog lényege, de nyilván ennek is az oka, hogy a kereslet olyan, amilyen. Tehát nyilván, hogyha lenne kereslet, akkor több épülne.
Hát ez egyetemen a lakáshitel kamatokon múlott, ez teljesen nyilvánvaló.
Igen, és korábban azért befektetési céllal vettek sok lakást, és lehet, hogy most valahogy ez másképp alakul. A befektetések más, hát ugye állampapírba tettek tavaly az emberek.
Így van, az állampapír mindent vitt, mindenféle egyéb megtakarítási formát, ez most már elvesztette azt a nagyon erős vonzerejét, tehát valószínű, hogy már csak ezért is más befektetési formák felé fognak fordulni, és ezek között a lakáspiac is lehet, de hát mondom, közben mondjuk a néhány éves lakáspiaci pangás után a saját lakás iránti kereslet is nagyon erősen megnőtt.
Jó, az építőipar azért úgy látom még gödörbe van, tehát nem nagyon tud kimászni a gödörből, és most már akkor áttértünk egy kicsit ugye a GDP-nek a termelési oldalára, mert hát ez már ipar, építőipar, ez már ugye a termelési oldal. Vajon ez építőipar, ugye a beruházások visszaesése, az állami beruházások bizonyos törlése miatt, vagy pedig a lakásépítés játszik ebbe szerepet, miközben a felújítási programot ugye meghirdették, a lakásfelújítási programot, és állítólag ez azért elég jelentős tétel lehet.
Uh-huh. Jó, önmagában nem pótolja mondjuk a nagy beruházásoknak a volumenét. Az építőipar az elmúlt két hónapban elég szép számokat produkált, de még nem lehet tudni, hogy ez tényleg csak a tavalyi nagyon mély bázishoz viszonyítva ilyen jelentős, vagy ez valami tartós helyreállítási tendenciát jelent. Kiugró növekedés nyilván nem lehet várni, mert ha a beruházások nem nőnek, a lakásépítés kicsit erőre kap, akkor sem várható jelentős bővülés.
Jó, az iparról már ejtettünk néhány szót, ugye, hogy az elsősorban a külföldi kereslet függvénye. Térjünk vissza egy kicsit az államháztartásra. Az államháztartás helyzete aggodalomra adhat-e okot, mert ugye az első 3-4 hónapban azért elég nagy hiány jött össze.
Hát ha így fejezzük ki magunkat, aggodalomra, akkor még nagyon enyhén fogalmazunk. Mondjuk pánikra nincz ok feltétlenül, de az aggodalom meg a pánik között most valami erős, közepes szót keresve, súlyos gondokat, azt gondolom, hogy ez jó kifejezés, az elmúlt időszakban, vagy ez gyakorlatilag ennek a kormánynak, és akkor most az elmúlt 14 évet nézzük, ilyen súlyos költségvetési helyzettel nem kellett még szembenézni, mert pedig volt egy-két nehezebb év, amikor az év elején az év nagyon rosszul indult, de az,
hát a
hogy...
a Covid idején például.
A Covid idején azt mondjuk, kivesszük mindig, mert ott,
persze, az, egy
ott az egész, az egy rendkívüli állapot, ott
igen.
Nem számított ez, az Európai Unió összes országa ugyanezt csinálta, és hát ugye a cél az részben emberéletek, vagy legalábbis amellett munkahelyek megőrzése volt, ez egy nagyon fontos cél volt. De ettől eltekintünk, ilyen nagyon nehéz helyzetben a költségvetés nem volt. Gyakorlatilag ugye az a probléma, hogy 19 volt az utolsó év, amikor még a magyar kormány betartotta a 3% alatti hiányt. Gyors gazdasági növekedés volt, tehát tulajdonképpen még ennél is sokkal jobb kellett volna lenni a költségvetés egyenlegének. Más ország, például Csehország, Németország többletet produkált ebből a gyors gazdasági növekedésből. A magyar kormány éppen a 3%-ot tartotta be, mert már akkor is, ez, hogy nem, úgy mondják, hogy far nehéz volt a költségvetés abban az értelemben, hogy az év végén mindig rengeteg pénzt szóltak ki. Ez a kiszórás, ez nem mondjuk olyan negatívan hat, vagy pejoratívan, valami ilyen íze van is, de amikor látták, hogy na, nincsen nagy tragédia, benne vagyunk a 3% alatti sávban, akkor aztán kiosztottak annyi pénzt. Biztos mindenhol jó a pénz, az önkormányzatoknak, egyházaknak, nem tudom, mindenkinek, aki kap, sógor, koma, mindenkinek jó jön, de tulajdonképpen, ha ezt nem tették volna, akkor is lényegesen jobb államháztartási helyzet lett volna. Jött 2020, azt ugye tudjuk, mi történt, azóta nagyjából 7% körüli a magyar államháztartás hiánya, a többi ország, az EU átlag is, és szinte majdnem minden ország, most mondom, még Olaszország az, amelyik még hasonló cipőbe jár, de többi minél, hát visszajött a növekedés, visszaállt a költségvetés fegyelme, és akkor szépen megy, most már ilyen 3% körüli hiánynál tart az EU átlag, a magyar pedig még mindig 7-nél, és az idei évet nem lehet tudni, hogy hogy tudjuk megúszni, de ugye...
A terv az azért ennél kisebb?
Hát a terv az most ebben a pillanatban, hogy a költségvetés törvény, előjárzat az 2,9 volt, de hát ki emlékszik már arra, most legutóbb pár héttel ezelőtt már hivatalosan is bejelentette a pénzügyminiszter is, és más miniszterek, hogy 4,5% az új hiánycél. Ugye ennek a több mint fele jött már össze az első három hónapban, és nem lehet tudni, hogy milyen intézkedéseket tudnak tenni ahhoz, hogy ezt a hiányt csökkentsék. Az a baj, hogyha már egyszerre kiengedték a gyeplőt, tehát mindenki, minden igényt teljesítettek, akárki akart itt-ott beruházni, egy-egy jakkikötő, egy-egy szállóda, stb.
Akkor
nagyon-nagyon nehéz leállítani, nem lehet tudni, hogy megvan-e az akarat, úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy az 5,5%-a, ha megúszuk az évet, már az nagyon jó lesz, de valószínűleg inkább több.
A műsor végéhez közeledve elmondom, hogy 2022 után, 2023-ban is a Kopintárki kutatói nyerték el a londoni székhelyi Konszenzus Ekonomist előrejelzési díját, ami a magyar GDP növekedés és az infláció legpontosabb előrejelzéséért jár. Azt hiszem, hogy az előrejelzők minden mutatóra 24 hónapon keresztül küldik be prognózisaikat. Talán nyugodtan mondhatom, hogy kollégáim nevében én elismerésemet fejezem ki a díj elnyerése miatt, és remélem, hogy jövőre hasonló díjban részesedik, és akkor nyilván a Kopintárki hitelessége ezzel nő. Egyébként hány csapat vesz részt ezen a versenyen?
23-24 előrejelző van, körülbelül 4-5-6, mikor mennyi magyar, a többi az nemzetközi, és csak hozzátenném, hogy ez már a második év, tehát tavaly is mi kaptuk idén. Nem nyer az ember mindig, de ennek különösen örültünk, hogy másodszor is sikerült.
Köszönöm a beszélgetést Palóc Évának, a Kopintárki vezérigazgatójának, további kellemes napot kívánok. A mai műsor elkészítésében Pap Egon kollégám működött közre, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál. Minden hallgatónknak szép estét kívánok!